Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti utalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, jól ismerjük a nyolc boldogságot, ezzel kezdődik a hegyi beszéd Máté evangéliumában. Van ennek egy párhuzamos része a Lukács evangéliumban, de ott nem hegyen hangzik el, csak négy boldogságot közöl, és kontrasztként négy ilyen jaj kiáltást. De hát Máté evangéliumán belül, ugye ő úgy szerkesztette meg az evangéliumát, vagy úgy rendezte el a rendelkezésre álló anyagot, hogy öt beszédet komponált. Nem biztos, hogy ezeket Jézus egyvégtében mondta el, hogy most következik a hegyi beszéd, és akkor elejétől végéig elmondta, hanem Máté evangélista öt ilyen beszédet állított össze, és közé, meg elé, meg után oda helyezte a történeteket, a csodatételeket, vagy Jézusnak a vitáit, vagy konfliktusait, vagy hát aztán később persze azt, hogy hogyan bontakozik ki a konfliktusa a nép vezetőivel, és hát természetesen a szenvedéstörténet áll az egésznek a végén. Ennek az első nagy beszédnek, ugye hát ezt a nevet vagy címet adták, hogy a hegyi beszéd, vagyis Máté evangélista egy hegyre helyezi ezt a történetet, érdekes, hogy Lukács nem, tehát nem feltétlenül az a lényeg, hogy ez ténylegesen hol történt, hanem az, hogy Máté evangélista, aki zsidóknak írja az evangéliumát, zsidóságból megtért keresztényeknek, tulajdonképpen úgy mutatja be Jézust, mint aki a hegyről törvényt ad, mint Mózes. Tehát ha egy ilyen szempontot vagy kulcsot keresünk a Máté evangélium olvasásához, akkor ez mindenképpen egy fontos kiindulópont, hogy olyan embereknek írja Máté evangélista, akik az Ószövetségen nőttek föl, és nekik mutatja be Jézust úgy, hogy itt van az a próféta, akit az Ószövetség megjövendölt, és akkor viszont ez a nyolc boldogság voltak éppen Jézus országának az alaptörvénye, éppen úgy, mint ahogy az erkölcsi életnek az alapja a 10 parancsolat, úgy hirdeti meg itt Jézus a maga törvényét. Na most az is érdekes dolog persze, hogy hát ez a nyolc boldogság, ugye, hát mit jelent ez, hogy boldogság? Senkinek nem kívánnánk mondjuk az esküvőjén azt, hogy hát legyél szegény, sírjál sokat, esetleg egy kicsit üldözzenek hozzá, és hát akkor már milyen jó lesz neked. Hanem ezek a boldogságok valamiképpen ilyen paradoxonok. Tehát nagyon fontos, hogy Jézusnak a törvénye, az meghaladja az Ószövetség törvényét. Sok keresztény ember gondolja azt, hogy hát meg kell tartani 10 parancsolatot, nem szabad lopni, ölni, csalni, hazudni, és csak alapvetően minden rendben van. Lehet, hogy alapvetően igen, de viszont az, hogy valaki Jézus Krisztust kövesse, ahhoz valamivel többre van szükség, és És az, hogy Jézusnak a törvénye, az nem elsősorban az, hogy mit tegyünk, vagy ne tegyünk, hanem voltak éppen egy ilyen hozzáállást ír körül ez a nyolc boldogság, méghozzá azt, hogy ezek a boldogságok valamiképpen ilyen ellentétek, hogy annak ellenére lehet valaki boldog, hogy most hát nem minden ideális körülötte. Ez nagyon fontos dolog, nagyon fontos az, hogy ezek a boldogságok, amelyeket Jézus mond, ezek valami fajta ilyen kibontakozó boldogságok, tehát valamiképpen az előízét lehet most megérezni a boldogságnak, ami aztán majd kiteljesedik, és végül ugye egy ilyen rejtett alany szerepel ezekben a mondatokban, amiről hát jól tudjuk, hogy a zsidóknál elsősorban Istenre utalt. Nem mondták ki Istennek a nevét, ezért hát vagy valahogy körülírták, vagy pedig hát egy ilyen rejtett alannyal utaltak rá, hogy ők majd vigasztalást nyernek, nekik is irgalmaznak, Isten fiainak fogják őket hívni. Ugye ez nagyon erős mondat, hogyha ezt az alanyt is felfedezzük, hogy hát Isten fogja őt a fiainak hívni. Nem egyszerűen csak az embereket, hát az se kis dolog, de hát Isten fogja őket a fiainak hívni. Hogy egyik másikhoz azért egy kicsit közelebb lépjünk, ugye itt van ez, hogy boldogok a lélekben szegények. Jézus nem utópista, szocialista, tehát nem azt mondja, hogy a szegénység az feltétlenül együtt jár a boldogsággal. Ismeri azt a fajta szegénységet, amely megkeseredetté, irigyé, esetleg gyűlölködővé tesz. Tehát nem feltétlenül azonos a szegénység a boldogsággal, viszont a gazdagság sem azonos a boldogsággal. Tehát érdekes módon azt várnánk talán, hogy majd az milyen boldog lesz, aki gazdag, de nem. És persze lehet, hogy egy szegény ember meg tudna becsülni egy kis gazdagságot, egy kis szerencsét, de érdekes módon valahogy hosszú távon aztán ennek is elvész az íze. Tehát az persze aztán külön karikatúrája mindennek, amikor valakinek jól megy a sora, és mégis boldogtalan. És hát azt hiszem, hogy ilyet is láthatunk magunk körül bőségesen. Tehát Jézus itt azt mondja, hogy lehet a szegénység ellenére boldognak lenni. Nagyon fontos persze, hogy Jézus nem a nyomorgásra adott példát. Tehát inkább valami fajta szerénységre, vagy örülni annak, ami van, beérni azzal, ami jutott. De azért felszólított arra is, hogy azért a nyomorgókon segítsünk. Tehát azért azt is tudja, hogy nem valami utópiát hirdet. Nagyon fontos az, hogy boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Jézus korában hát nem ez volt a felfogás. Az volt a felfogás, és talán azt is észrevehetjük, hogy mennyire hat ez egészen a mai napig, hogy hát Istennek a áldását, vagy a jótéteményét, azt elsősorban abban akarta az ember lemérni, hát hogy jól megy a sorom. Hogy anyagilag jó körülmények között élek, egészséges vagyok, hosszú az életem, szép a családom, sikeresek az ügyeim, és hát ha ez nem így történik, akkor persze rögtön akár a gondviselést is megkérdőjelezzük. Úgyhogy Jézus korában, nyilván az evangéliumban Jézus sokszor vitatkozik ezzel a felfogással, ebből egyértelmű, hogy mennyire ez volt az általános nézet, hogy Istennek az áldása, vagy az embernek, tehát az, hogy az ember kedves az Isten előtt, az leginkább abban mérhető le, hogy hát Isten hogyan vezeti sikerre ennek az embernek az útjait. És ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy Isten a szegények oldalán áll. Akit a farizeusok lenéztek. Ugye volt, hogy azt mondják, hogy nem értenek a törvényből semmit, az átkozott népség. Hát ilyen barátságosan nyilatkoztak a vezetők azokról, akiket vezettek. Tehát nagy fordulat ez, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten a szegények oldalán áll. Ők kedvesek neki, ők állnak közel hozzá, ők öröklik az országát. Ezek azért hallatlan mondatok a Jézus korában. Mi úgy megszoktuk őket, de azért nem baj, hogyha mi is belegondolunk. Aztán itt van ugye egy ilyen mondat, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Nagyon érdekes az, hogy ez a mondat hányszor, vagy ez a gondolat hányszor kerül elő az Ószövetségben. Tehát Jézusnak ezek a mondatai nem mind vadonatújak, de például ez a mondat sokszor előfordul az Ószövetségben. Zsoltárokban, prófétai iratokban, vagyis érdekes az, hogy már az Ószövetségnek az a felfogása, hogy tulajdonképpen a gonoszság az a saját sírjátása, hogy a gonoszság az a saját csapdájába esik, hogy a bűn az tulajdonképpen magában hordja a büntetését. Tehát ez nagyon érdekes gondolat, hogy ugye ők öröklik a földet. Tehát tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy mintha már itt a földön megkapnák a jutalmukat, vagy ők lennének a győztesek. És mondom, ez az Ószövetségnek is a felfogása, hogy nem kell nagyon felháborodni azon, hogy van rossz, meg van gonosz ember, mert valójában ezek a saját bukásukat készítik elő. Aztán boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten. Csak ugye egyet-kettőt azért emeljünk ki ebből. Ugye kifejezetten egy ilyen lelki-életi szempont ez, vagy nagyon fontos mondás. Sok ember gondolkodik azon, hogy hát miért nem látjuk Istent, és úgy tűnik, hogy itt van egy kulcs, hogy igazából Isten, aki maga a tisztaság, hát őt valamiképpen a tiszta ember, a tiszta szívű ember látja meg. Az, aki tiszta szívű, az talán ma is beszámol arról, hogy Isten megnyilvánulásainak hát mennyi jelét látja, vagy hogy felfedezi őt a másik emberben, akivel találkozik. És hát ezzel szemben az, aki nem tiszta szívű, vagy nem tiszta tekintetű, az pedig hát talán azt mondhatja el, hogy ő meg mennyire nem látja meg. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán helyesen lássuk a másik embert, és abban felfedezzük Istent, mert azért Jézus mond ilyeneket, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát, hogy ő azonosítja magát a másik emberrel, mégis ennek a felfedezéséhez hát valamiképpen ez a tiszta szív szükséges. Nyilván a többi boldogságot is lehetne így elemezni, de hát csak egy párra próbáltam így rávilágítani, úgyhogy a többit is végig gondolhatjuk. Egy kicsit ezzel a szemponttal, hogy annak ellenére lehet az ember boldog, tehát Jézus nem azt mondja, hogy ez a földi boldogságnak a csúcsa, és hogy ezek valamiféle ígéretek, amelyek majd egyszer beteljesülnek, illetve hát meg is fordíthatjuk, hogyha ezek hiányoznak, akkor ez esetleg miért nem jelent jót? Boldogok, akik sírnak. Ugye, hogyha oda tesszük azt a szót, hogy boldogok, akik tudnak sírni, akkor lehet, hogy kicsit könnyebben emészthetővé válik, és rögtön végig gondolhatjuk azt is, hogyha valaki már nem tud sírni, ha már nem tud együtt érezni, ha már érzéketlenné vált minden iránt, hát akkor nyilván a boldogságtól is, az örömtől is elzárta magát. Úgyhogy valami ilyen szempontokkal próbáljuk a többit is meggondolni, és akkor valamiképpen Jézus országának az alaptörvényét is megértjük. Amen.
Béke és jóság. Lukovics Milán ferences atyaszent beszédét hallották.